Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A globális klímaváltozás megállításával kapcsolatban az egyik alapvető kérdés, hogy azt inkább az állam csinálja, az állam feladata-e azt levezetni, vagy pedig a piacra bízzuk, a piacra kell bízzuk. Meg fogjuk nézni a későbbiekben, egy későbbi adásban, hogy az állam mit tud csinálni, mik voltak eddig a legsikeresebb állami beavatkozások. A mostani adásban a legsikeresebb piaci beavatkozást próbáljuk meg közelebbről megvizsgálni, és ez nem más, mint a kibocsátás kereskedelem, amelynek a két legkiterjedtebb rendszere az Európai Uniós kibocsátás kereskedelmi rendszer, illetve a kínai kibocsátás kereskedelmi rendszer. A beszélgető társam ennek a fontos kérdésnek a megvitatásához Muth Dániel, aki a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének kutatója. Dániel korábban tanult Hollandiában, a Radboud Egyetemen, Nijmegenben, tanult a Pekingi Egyetemen, Kínában, dolgozott az Európai Bizottságnál, szóval széles tapasztalata van a tekintetben, hogy mit is kell gondoljunk a kibocsátás kereskedelem hatékonyságáról a klímaváltozás megállításában. Nekem ebből a beszélgetésből, majd látni fogjátok, nekem az jött le, hogy bár kidobni nem kellene nyilván ezt a rendszert, sőt, jobb lenne inkább kiterjeszteni, de azért ez a rendszer messze van attól, hogy egy átfogó megoldást jelentsen a klímaváltozás okozta károk megállítására, visszafordítására. Tehát kibocsátás kereskedelem, hogy működik, mennyire hatékony, és számíthatunk-e arra, hogy a jövőben talán egy kicsit nagyobb hatása lesz a klímafolyamatok. Muth Dánielnek köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre.
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
A témánk tehát akkor az emisszió kereskedelem, és szűkebben véve a szén kereskedelem. Én arra kérnélek, hogy kezdjük a legalapvetőbb kérdésekkel. Mi az a probléma, amire az emisszió kereskedelem választ próbál adni?
Kicsit távolról kezdenék. Nemzetközi klímavédelmi egyezményeknek most már egy elég hosszú története van, amit mondjuk 92-től a földcsúcstól, a riói földcsúcstól tudjuk számítani. Itt felvetődött az a fajta igény, hogy látva a klímában történő változásokat valamit tenni kellene, és ezeknek a klímavédelmi törekvéseknek nemzetközi szinten az EU mindig is élharcosa volt, mondhatjuk. Egy nagyon fontos dátum az a 1997-es kiotói egyezmény, ahol a fejlett országok kibocsátás csökkentési vállalásokat tettek, és az EU is elkezdett azon gondolkodni, hogy ezeket a kibocsátás csökkentési vállalásokat hogyan tudná végrehajtani. És hát az EU RTS, ez lett a legfontosabb ilyen klímavédelmi szakpolitikai eszköz az EU kezében. Azt még történetileg talán érdekes elmondani, hogy alapvetően az Európai Bizottság az ózkodott az ilyenfajta piaci alapú megközelítésektől, tehát egy ilyen szénadónak a bevezetésében gondolkodott a 90-es évek elején, főleg, hogy bizonyos északi országok, mint Svédország, Finnország, Dánia akkoriban vezették be különböző szénadókat, és nekik elég pozitív élményeik kapcsolódtak hozzá. Azonban ennek a bevezetése EU szinten az nagyon bonyolult lett volna politikailag, mert egyhangú döntés szükséges az adópolitikában. Viszont az emissziókereskedelmi rendszer az egy környezetvédelmi politika, és így a bevezetése sokkal egyszerűbb. Egy másik nagyon fontos...
Most nagyon előre futottál, tehát sokkal lassabban kell haladjunk, mert aki minket hallgat, ez biztos, hogy ennél sokkal kevesebbet tud, és most már mondtál olyan szakkifejezéseket is, amiket nem biztos, hogy értenek. Tehát az alapproblémánk az, hogy valahogy a bolygónak az üvegházhatású gáz kibocsátását kellene bekorlátozni, mert hogy ugye én nem is annyira Kiotót emlegetném, hanem inkább a 2015-16-os Párizsi Egyezményt, ahol most már a világ összes országa aláírt önkéntes vállalásokat arra, hogy csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, és akkor erre vannak különböző módszerek, és igazából ez az egész emisszió vagy kibocsátás kereskedelem az egy módszer a sok közül. Szerintem lassuljunk le, és próbáljuk meg azt mondani, hogy elmondani, hogy milyen módszerek vannak még. Ugye említetted az adózás, tehát hogyha jó nagy adót verünk rá az üvegházhatású gázok kibocsátására, ez a másik, ez a piaci megoldás, amiről most részletesebben fogunk beszélni, ez a kibocsátás kereskedelem. Tudnál még pár ilyen módszert mondani, hogy hogyan próbálnak országok kibocsátást csökkenteni?
Igen, tehát vannak ezek a tradicionális megközelítések, mondjuk így, mondjuk ezt feloszthatjuk teljesítmény alapú, vagy technológia alapú megközelítésekre. Tehát ha például a közlekedési szektort vesszük, akkor egy ilyen technológia alapú megközelítés az a elektromos autóknak a kötelező bevezetése, tehát ilyen van most már az EU-ban 2035-től gyakorlatilag betiltják a tradicionális robbanómotoros járműveket, még egy ilyen teljesítmény alapú megközelítés, amit már láttunk ugyanitt, hogy például mennyi károsanyagot bocsáthat ki egy autó 100 kilométeren, és alapvetően az autógyárakra hagyja a döntés, hogy ezt milyen megoldásokkal fogja elérni. Itt az a probléma a klímaváltozással kapcsolatban, hogy gyakorlatilag minden gazdasági szektort érint a kibocsátásnak a problémája, és ezt azt feltételezi, illetve kívánja meg a szabályozótól, hogy minden egyes szektort külön-külön szabályozzon, hogy mik a legjobb elérhető technológiák, stb. És ez egy elég nagy probléma, mert ugye egy szabályozó sose fogja tudni, hogy melyik cementgyárba például hogyan lehet hatékonyan előállítani cementet. Inkább azt mondja, hogy meghatározok például egy árszintet a gazdaságban, ami körülbelül lefedi azokat a mondjuk társadalmi költségeket, amik a kibocsátásból jönnek, és ezekre a cégekre hagyja a döntést, hogy csökkenti a kibocsátást, esetleg új technológiába fektet. Tehát ez egy sokkal egyszerűbb.
Egy picit itt most vitáznék veled, mert ugye azt mondtad, hogy túlságosan bonyolult minden iparágat, de hát most is ezt csináljuk. Tehát gyakorlatilag az állam jelenleg is alapvetően szabályozza, hogy milyen technológiákkal lehet, és mit nem lehet munkahelyi biztonságtól tekintve, kezdve a technológiai biztonságig. Tehát erre szervezetek vannak, és alapvetően ellenőrzik meg, hát egy nagy részét ezeknek a nagy rendszereknek az állam működteti, tehát például a közlekedési rendszereket az állam működteti, tehát hogy én nem érzem annyira lehetetlen feladatnak, meg ugye ha majd bele fogunk menni az emissziókereskedelembe, ott is tulajdonképpen ellenőrzésre van szükség, tehát az, hogy egy kibocsátó cég az ténylegesen azt csinálja, amit vállal, vagy amit bejelent, ott is tulajdonképpen van ellenőrzésre szükség, tehát én nem érzem akkora különbségnek azt, hogy technológiai vagy kibocsátás alapon ellenőrző valakit, vagy emissziókereskedelmet csinálsz, kibocsátás kereskedelmet, hiszen ott is alapvetően kell majd ellenőriz, hogy tényleg annyit bocsájt-e ki, amennyit mond, nem?
De igen, lehet ezt picit egy más szempontból vizsgálni, például azt mondod, hogy oké, akkor vannak ezek a bizonyos technológiai standardok, viszont amint ezek bevezetésre kerülnek egy adott cégnél, utána nincsen semmifajta ösztönző, hogy ők további kibocsátás csökkentési lépéseket tegyenek. Még például a szénárazási mechanizmusoknál, tehát a szénadónál, az emissziókereskedelmi rendszernél ez a fajta ösztönző van, mert ugye egyre drágább lesz a kibocsátás. Tehát itt van egy úgymond statikus és egy dinamikus árhatás.
És hogyha szigorítod a szabályozást, mert ugye azt is látjuk például az autóknál, hogy egyre szigorúbb és szigorúbb kibocsátási korlátai vannak az autóknak.
Persze, de hogy ez mekkora adminisztratív teher, tehát például abban teljesen igazad van, hogy egy emissziókereskedelmi rendszernek a bevezetése az adminisztratív nagyon bonyolult, hiszen ilyen létesítmény szinten kell ellenőrizni a kibocsátását például egy cementgyárnak, vagy egy erőműnek. viszont például egy szénadónál sokkal egyszerűbben megoldhatóak ezek a dolgok. Van ez az úgynevezett upstream charge, ami azt jelenti, hogy az ellátási lánc legmagasabb fokán lévő cégeket, tehát például az energiaszolgáltatókat, vagy amikor a csövesgáz megérkezik Magyarországra, széntermelőket vonz be az adó hatálya alá, akkor gyakorlatilag ezeknek a cégeknek a száma nagyon alacsony, könnyű ellenőrizni az ő működésüket. Ez az ETS-nél sokkal bonyolultabb, viszont az ETS-nek egy másfajta előnye van a szénadóval kapcsolatban, mégpedig az, hogy egy szénadónál soha nem tudhatjuk, bármilyen magas is lesz az ár, hogy azokat a kibocsátás csökkentési vállalásokat, amit például egy ország tesz, az tudja teljesíteni. Tehát elviekben bármilyen magas is az adónak a mértéke, nem biztos, hogy a cégek fogják a kibocsátásukat csökkenteni. Egy ETS-nél ezt teljesen...
Lassuljunk le megint, mert ugye már sokatszor mondtad ezt az ETS-t, és a hallgató nem biztos, hogy tudja, hogy mit értesz az alatt, amikor azt mondod, hogy ETS.
Ez a emissziókereskedelmi rendszernek a rövidítése. Emission Trading System.
Emission Trading System. Tehát amikor itt ETS-ezni fogunk ebben a beszélgetésben, akkor a hallgató mindig gondoljon arra, hogy ez maga az emissziókereskedelmi rendszer. És akkor nagyon fontos, amit mondtál, hogy az alapvetően egy olyan preferenciája van ennek a kontrollnak, legyen az tulajdonképpen bármilyen rendszer, hogy egyszerűbb az energia előállítójánál, vagy importőrjénél, vagy szolgáltatójánál korlátozni, vagy adóztatni, vagy az árat meghatározni egy kereskedelmi rendszerrel, mint később, mert hogy a felhasználóknál írtózatosan sok helyet kéne ellenőrizni, és amikor azt mondod, hogy upstream, akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy az ipari vertikumnak egy korábbi, a gazdaságnak egy korábbi szakaszán, tehát még mielőtt a végső felhasználókhoz kikerülne az az energia, mert hogy ott sokkal kevesebben vannak, és itt könnyebb ellenőrizni, és hogyha ott szabályozol egy árat, akkor tulajdonképpen ezt átadják a fogyasztókra, vagy a folyamatnak a későbbi tagjaira, ha jól értem.
Így van, így van.
De ezt tulajdonképpen bárhol meg lehet csinálni, nem? Tehát, hogy tudod szabályozni is a kereskedőt, az előállítód, az adózásnál is tudod őt terhelni, és a kibocsátás kereskedésnél is tudod őt bevonni, nem? Hát, hogy ez tulajdonképpen az az elv, hogy minél korábbi szakaszán célozd meg, az bármelyik eszköznél lehetséges, ha jól értem.
Így van. Mégis, ha azt szeretnénk, ugye, ha cégeket szeretnénk rábírni, tehát pontosan lássák az ő karbonlányuk, lábnyomukat, kibocsátásukat, akkor egyébként szabályozói oldalról az is logikus, hogy őket vonjuk be ezekbe a rendszerekbe. Tehát az sem biztos, hogy ahol többfajta szolgáltató van, és valamiféle verseny létezik, ott teljesen átpasszolják ezeket a költségeket például a végfogyasztókra.
Aha. Tehát, hogy azt értem meg abból, amit mondasz, hogy ha van egy technológiai szabályozásod, akkor alapvetően az előállítónak, legyen az bárki is a vertikumban, az a célfüggvénye, hogy továbbra is minél többet és többet adjon el, csak próbál betartani ezeket a szabványokat, vagy ezeket az előírásokat, és akkor tulajdonképpen utána nagyon sokat eladhat. Az adóztatásnál szinte hasonló a logika, tehát hogyha kifizeti az adóját, bár próbáljuk drágítani, és ezért valószínűleg az adóztatással drágított árral lehet olyan árat előállítani, ahol már kevésbé vásárolják, tehát hogy a szabályozó az képes arra, hogy olyan magasra vigye fel az adót, hogy az mondjuk keresletcsökkenéshez vezessen, de hogy a kibocsátás kereskedésnél pedig, és akkor ezt mondjuk el, hogy ezek a rendszerek feltétlenül hogyan működnek-e így, vagy másképp is tudnak működni, hogy ott van egy ilyen, ugye ezt az egész cap and trade dolgot mondjuk el, hogy ott előre meg tudod szabni, hogy egy bizonyos szint fölé nem mehet a teljes kibocsátás.
Így van, ezt hívják sapkának. Egyébként egyébként az emissziókereskedelmi rendszernek is több fajtája van, de leginkább elterjedt ez a sapkás változat. Itt a szabályozó meghatároz egy maximum kibocsátást például egy országban. Ezt úgynevezett ilyen kvótákra darabolva kiosztja az ETS hatálya alá tartozó cégeknek. Egy kvóta általában egy tonna széndioxid kibocsátására jogosítja fel őket, vagy azzal egyenértékű más üvegházhatású gáznak a kibocsátására. És gyakorlatilag ezekkel a kvótákkal kereskedni lehet. Az nagyon fontos, hogy ennek a sapkának a mértéke, ez folyamatosan csökken. Tehát ha például az EU ugye Fit for 55 keretében azt mondta, hogy 2030-ig 55%-kal fogjuk a kibocsátásukat csökkenteni, akkor gyakorlatilag ezt az ETS pályát be tudja úgy állítani, hogy ezt a kibocsátás csökkentési vállalást teljesíteni tudjuk. Tehát ez a fő különbség az adóval szemben, hogy ez itt biztosítva van.
Tehát, hogy tulajdonképpen a szabályozó azt mondja, hogy egy csökkenő pályán van a teljes üvegházhatású gáz kibocsátás, és akkor a belső elosztása ennek a kibocsátásnak az, ami itt kereskedve van. És ha valaki... Tehát ugye az is egy nagy vita, olvasván az irodalmat, amit küldtél nekem felkészülvén erre a podcastre, hogy az is egy nagy vita ezen a területen, hogy hogyan osszuk ki ezeket a kvótákat. Tehát az egyik megoldás, hogy ingyen odaadják valamilyen logika szerint, majd mondd el, hogy milyen logika szerint, a második pedig, hogy aukciót tartanak ezekre a kvótákra. Mi a különbség, és milyen logikai megfontolások vannak a kiosztás, az eredeti kiosztás között?
Jó, tehát, hogy így könnyebb kicsit megérteni, hogy ha például van egy ország, egy ilyen hipotetikus példa, mondjuk 10 tonna széndioxid a kibocsátása mondjuk az idei évben, és szeretné 10%-kat csökkenteni jövő évben, akkor ugye 9 tonna lesz, és van két cégem, mind a kettő 5-5 tonnát bocsát ki. Most ebben a helyzetben ugye fizetniük kell ezért a kibocsátásért, mondhatja azt az egyik cég, hogy rendben, én csökkentem a termelésemet, és azt a kvótát, amit én megkapok ugye 4,5 tonnát a szabályozótól, azt eladom a másik cégnek, aki így fizetnie kell ezért a szennyezésért. Vagy azt is mondhatja, hogy energiahatékonysági intézkedéseket teszem, vagy új technológiába fektetek. A másik cég mód pedig dönthet úgy, hogy én továbbra is fenntartom, lenyelem ezt a költséget, áthárítom a fogyasztókra. Alapvetően itt kétfajta módon oszthatják ki ezeket a kvótákat. Van, amikor ingyenesen adják, és vannak az úgynevezett árveréseken kell venni. Ugye az ideális szenárió az, hogy mindenki az árverésen veszi meg ezeket a kvótákat, mert ugye érvényesül az alapelv, hogy a szennyező fizet. Ez mégsem így történik, mindjárt elmondom, hogy miért. Most egyébként körülbelül az európai emissziókereskedelmi rendszerben kb. 60%-a a kvótáknak azt árverésen keresztül veszik, és 40%-et ingyen adják. Mégsem lehet, politikailag nagyon nehéz, hogy 100%-át a kvótáknak úgynevezett árverésen keresztül vegyék meg a cégek, és ez azért van, mert az EU fél attól, hogyha túl magasak ezek a kvótaárak, illetve mindenkinek fizetnie kell, akkor egész egyszerűen az energiaintenzív ipar az elmegy Európából, áttelepül Törökországba, Kínába és más helyekre. Ez az úgynevezett szénszivárgásnak a veszélye. Egyébként ez egy nagyon érdekes téma, ennek a kiküszöbölésére döntöttek most decemberben az európai intézmények, hogy bevezetik az úgynevezett karbonvámoknak a rendszerét, ami azt jelenti, hogyha például egy kínai acélcég vagy egy török cementgyár szeretne az európai piacon értékesíteni, akkor nekik is ugyanezeket a kvótákat meg kell venniük. Ezzel kiegyenlíti az európai szabályozó ezt a fajta versenyhátrányt, amivel az európai termelők néznek szembe, ugye a kvótapiac miatt.
Szóval... Tehát tulajdonképpen ki tud elszivárogni, ugye ez az elszivárgás, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt mondtuk, hogy minél följebb az ipar minél följebbi végében kellene ezt bevezetni. Ugye az energiatermelő az nem nagyon tud elszivárogni, hiszen az nagy valószínűséggel helyben fog termelni. Ez vonatkozik olyan nagy kibocsátókra, hogy említetted itt az acélgyártást, vagy mondjuk lehetne műtrágyagyártást, tehát rájuk is vonatkozik egy ilyen kereskedelmi rendszer?
Oké, tehát igen, itt fontos, hogy a ETS hatálya alá gyakorlatilag az energiatermelők és más energiaintenzív iparágak tartoznak, ilyen például a cement, az üveg, az acélgyártás, de érdemes ezt a kettőt külön kezelni, mert az erőművek azoknak 100%-ban árverésen kell hozzájutniuk a kvótákhoz. Pontosan amiatt, mert ők nem tudnak elmenni.
Elszivárogni az EU-ból, ha jól van.
Igen, egyébként ez se teljesen...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Könnyű, mert ugye Magyarország egyre nagyobb mértékben például vesz ukrán és szerb áramot, tehát ez importnő, ez pedig általában nagyon alacsony hatásfokú és szénalapú áram, ugye ezt nagyon nehéz megmondani, de Magyarország esetében azért kijelenthetjük. Tehát, hogy azt is látjuk, hogy azért vannak ilyen megküzdési stratégiák itt
az EU-ben. Erre jó válasz az, amit az előbb mondtál, hogy akkor az EU bevezeti a vámokat, és akkor Pontosan. Ezzel tulajdonképpen ezt az elszivárgást diszintenszív, hogy lehet ezt magyarul mondani, tehát, hogy demotiválja, vagy megpróbálja azt megakadályozni, hogy ez megérje, hogy kívülről próbáljanak befelé az EU-ba energiát, vagy acélt, vagy... A műtrágyára vonatkozik ez?
Igen, tehát a karbonvám most az acél, műtrágya, cement, áram,
és talán basz. És ez mikortól lép életbe?
Hát ennek a pilot fázisa az 23-tól indul, októberétől, de az első 3 év ez gyakorlatilag egy ilyen tesztperiódus lesz, ahol csak adatokat gyűjtenek. Aha. Ez nem is azért van, mert annyira adatot kell így gyűjteni, hanem inkább azért, mert politikailag ezt támadják a nagyobb kereskedelmi partnerek. Tehát nyilvánvalóan őket érzékegyen érinti. Tehát az oroszok, a kínaiak, a törökök, dél-afrikaiak, egyébként, és a fejlett országok is, tehát az amerikaiak is támadták a karbonvámoknak.
Az Hol támadják a WTO-nak a keretein belül?
Igen,
Világkereskedelmi szervezet,
igen, az egy nagy kérdés, hogy a karbonvámoknak a rendszerét, a végső szakpolitika úgy fog-e kinézni, hogy ez a WTO kompatibilis legyen, ugye ez nem lehet úgynevezett ilyen protekcionista politika, pont ezzel vádolják egyébként az EU-t, hogy ez csak a saját iparát védő zöldköntösbe bújtatott intézkedés. Erről kell meggyőzni a WTO-t, hogy ez nem így van. A legegyszerűbben ezt úgy tehette volna egyébként az EU, hogy ebből a karbonvámból befolyt bevételeket, ezt a visszaosztotta volna például a fejlődő országoknak, akik egyébként kevésbé tehetnek a klímaváltozásról. De most ez úgy tűnik, hogy az a célja az EU-nak, hogy inkább a saját célkitűzéseinek az elérésére.
Világos. Tehát akkor ezzel a karbonvámmal megakadályozzuk az elszivárgást, és akkor nagyobb arányban lehet aukción értékesíteni ezeket a kvótákat. Mi szól amellett, hogy bizonyos részét a kvótáknak kiosztjuk ingyenesen?
Hát, pont ez, hogy ugye ez a szénszivárgásnak a veszélye, semmi más. Tehát nem tudta azt elérni politikailag az EU, hogy ezek a cégek a kibocsátások után teljes mértékig fizessenek. Történt ez ügyben is előrelépés, tehát egy időben az úgynevezett ilyen historikus adatok alapján, tehát ha például 10 tonna volt a kibocsátás, akkor megkapta a 10 tonnányi kvótával lefedett, vagyis hát a kibocsátásával megegyező kvótát ingyenesen. De azt mondta az EU 2013-tól, hogy ez így nem jó, mert semmilyen szinten nincsenek rákényszerítve, hogy valamiféle változást eszközöljenek ezek a cégek, és akkor bevezetett úgynevezett benchmarkokat, ahol azt mondta, hogy a bizonyos szektorokban, például a cementgyártás területén a 10% leghatékonyabb létesítménynek az átlagos kibocsátása a benchmark, és eddig a szintig kaphatod meg a kibocsátásodnak megfelelő kvótát, és ha ennél kevésbé vagy hatékony, akkor fizetned kell.
Olyan kritikákat is olvastam, hogy ha ingyenesen kiosztjuk, akkor effektíve az történik, hogy bizonyos termelők először tudatosan felpumpálják a kibocsátásukat, hogy több kvótát kapjanak, és ilyenek állítólag ténylegesen történtek, mondjuk kínai példát hoztak, de bárhol történhet elvileg.
Igen, és sajnos például, ha szektorálisan nézzük, akkor egyébként az acélcégek alapvetően egész sokat fizettek, tehát körülbelül a kibocsátásuk 80%-áig kapták meg a kvótát, de a 13 és 20 közötti időszakot nézzük, akkor a cement szektor az több kvótát kapott, mint amennyi a kibocsátása volt. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából el tudták adni a piacon, még pénzt is szereztek. Ami egy...
Ezt mi indokolta, hogy ez így volt?
Hát ez sok minden, tehát hogy például ugye pont amiatt, mert historikus alapján, adatok alapján kapják a kibocsátásukat, ezek azért változhatnak egyik évről a másikra. Tehát csak nézzük meg a Dunafert, hogy óriási kilengések vannak úgymond a termelésben, és ha megkapom a 2019-es termelés alapján a kvótákat, következő évben meg teljesen beszakad, akkor ezeket el tudom adni a piacon.
Jól értem azt, hogy egyszer kiosztjuk ezeket a kvótákat, akkor utána azok már forognak a piacon másodlagosan, de hogy ilyen elsődleges kibocsátása a kvótáknak onnantól már nem történik.
Nem, ugye ezeket az árveréseken lehet hozzájutni ezekhez a kvótákhoz. Két-három ilyen úgymond tőzsdei platform létezik Európában. A legtöbb ország az a német árverésen keresztül jut hozzá a kvótákhoz, és akkor ennek persze van egy másodlagos piaca is. Minden évben riportálniuk kell ezeknek a cégeknek, hogy mennyi volt a kibocsátásuk, és hogy rendelkeznek a kibocsátásukkal megegyező kvóta mennyiséggel.
De... Tehát akkor újra évente újra és újra van egy elsődleges kibocsátása a kvótáknak, és éven belül van egy másodlagos piaca ezeknek a kvótáknak.
A másodlagos piac az ugye folyamatosan van. Lehet a cégek azok úgynevezett bankolhatják is ezeket a kvótákat, tehát megvehetnek előre nagyobb mennyiségeket, és csak annyit adnak le év végén, amennyi kell a kibocsátásuk után, a többit pedig eltehetik. Uh-huh. Tehát ezt alapvetően nem a cégek intézik, hanem brókereken keresztül szerzik be.
Lesz. Világos. Világos. Tehát akkor ugye a rendszer, ha jól értem, akkor úgy működik, hogy évről évre kevesebb az elsődleges kibocsátása ezeknek a kvótáknak, és akkor ennek a már eddig kibocsátott kvótáknak van egy másodlagos piaca, amit, ahogy te fogalmaztál, bankolhatják, tehát, hogy kisimíthatják adott esetben a fluktuációkat az iparágukban.
Igen.
No, akkor köszi, akkor azt hiszem, nagyjából most már a rendszert leírtuk. Ugye, feltűnhetett a hallgatónak, hogy folyamatosan Európáról beszélünk, de hogy ez nem csak azért van, mert Európában ücsörgünk, hanem azért is van, mert hogy a legnagyobb ilyen rendszer az az európai, sőt, kicsit talán sarkítva, de úgy fogalmaznék, hogy az egyetlen komolyan vehető rendszer az az európai. Ezzel egyetértesz?
Igen, egyetértek, de az elmúlt években itt azért történt egy elég nagy változások vannak. Ezek a például az emissziókereskedő 2000-es években volt egy elég nagy boom, aztán ez a gyakorlatilag 2008-as válság után kissé leült, és most a Párizsi Egyezmény óta azért látjuk, hogy egyre ambíciózusabbak ezek az emissziókereskedelmi rendszerek. Tehát az EU ETS az a, úgymond értékét tekintve a legnagyobb, de mondjuk fontos megemlíteni, hogy a kínai emissziókereskedelmi rendszer az egyébként olyan szempontból nagyobb, hogy a lefedett üvegházgáz mennyiség az, az jóval nagyobb, mint az európai. Ott egy másfajta megközelítést alkalmaznak, ott nem azt mondják, hogy van egy maximum kibocsátható mennyiség, hanem ott a kínai kormány megszab bizonyos benchmark értékeket, hogy mi az, ami hatékony előállítás a különböző szektorokban, és csak azután kell fizetni, hogyha ezt a benchmarkot a különböző cégek túlépik. Tehát ott nem szeretnék ilyen mennyiségi korlátok közé szorítani ugye a cégeket, meg meggátolni a növekedést, de azt szeretnék elérni, hogyha ezek egyre hatékonyabban működnének. Van más emissziókereskedelmi rendszer például Kaliforniában is, ugye ez a világ 5. legnagyobb gazdasága, az is egy elég nagy ETS, és ott is most az árverésen értékesített kvótáknak az aránya folyamatosan növekszik, és ott olyan érdekes dolgok is vannak, hogy megpróbálják az ő színpiacukat, vagy emissziókereskedelmi rendszerüket összekötni más országoknak a piacával, tehát például kanadai tartományi ETS-ekkel. Egyébként az EU ETS is összekapcsolódott a svájci emissziókereskedelmi rendszerrel. Tehát ennek lehet egyébként egy ilyen kifutása a jövőben, hogy ezek a különböző szénpiacok majd össze fognak olvadni.
Ide mindjárt tovább akartam ide menni, de akkor összegezzük, tehát hogyha valakit érdekel a téma és figyelni akarja a jövőben, akkor azt mondod, hogy a három legfontosabb, amit figyelnie kell, az az európai, tehát ez most már nem egyszerűen csak EU, hanem összekapcsolódott a svájcival, de ha jól gondolom, akkor ebben már benne voltak a norvégok is, meg az izlandiak is, meg a liechtensteiniek is, tehát hogy igen, ez egy európai, na nem mintha Liechtenstein egy hatalmas kibocsátó lenne, de hogy ez egy összeurópai téma, de Norvégia nyilván nagyon fontos. A második az Kína, a harmadik pedig Kalifornia, tehát ez a három legfontosabb, amit érdemes jelenleg figyelni, ha szondod.
Igen, és még van Új-Zélandon is, Dél-Koreában.
És akkor ugye a következő problémák az pont az, amit te előbb feszlegettél, amerre elindultál, hogy hát nyilván akkor működne ez szuper jól, hogyha ez egy globális rendszer lenne, akkor mindenfajta ilyen, ilyen elszivárgások, meg rivalizálások, meg verseny a fenék felé típusú dolgok, ezek kiküszöbölhetők lennének, de hát látványosan nem tud az lenni, akkor beszélj egy kicsit arról, légy szíves, hogy miért nem tud ez globális lenni.
Hát itt többfajta töréspont van. Egyfelől van egy történelmi probléma, hogy nyilvánvalóan a fejlett országok azok, akik elsősorban hozzájárultak a mostani probléma kialakulásához. Azt elvárni, hogy például a kínai vagy különböző afrikai országok ugye lenne egy globális színpiac, ugyanannyit fizessenek a kibocsátások után, mint egy adott esetben egy német vagy egy magyar cég, azt nem várhatjuk el gazdasági szempontból se, de nem is igazságos. Tehát ez a nemzetközi klímaegyezményeknél ez a közös, de differenciált felelősségvállalás elvéhez tartozik, hogy alapvetően a fejlett országoknak többet kell vállalniuk, mert jobban megtehetik fiskálisan, és ugye igazságossági szempontból. Tehát ez az egyik, hogy ezek az országok nem csatlakoznának valószínű egy ilyen kezdeményezéshez. A másik pedig nyilvánvalóan egy versenyképességi probléma, vagy aggodalom. Mindenki arra vár, hogy majd a másik egyre ambiciózusabb klímapolitikát folytat, és akkor ő majd potyautasként továbbra is fenntartja a kibocsátását, és mások nyerik le a költséget. De hát ugye mindenki ebben a szellemben tevékenykedik, így senki nem csinál semmit. Az EU azért próbálkozik, tehát az EU-s klímapolitika sem nagyon-nagyon ambiciózus.
Mégis mi vagyunk globálisan a vezető kontinens, annak ellenére, hogy azt mondhatjuk, hogy ez se túl ambiciózus.
Így van, tehát hogy most arra beszélünk, hogy ugye Fit for 55, egyre ambiciózus a klímapolitika, de még ha ezeket a EU szakpolitikákat is mind végrehajtjuk, akkor sem fogunk a Párizsi Egyezményben vállalt másfél fok alatt maradni. Tehát, hogy érdemes ezeket a saját kontextusukba vizsgálni, hogy mit is jelentenek. Annyi bizonyos, hogy azért az EU sokkal többet tesz az ügy érdekében.
Értékelni fogjuk majd a vége felé, ide vissza fogunk térni, hogy értékeljük ezeket a rendszereket, inkluzíve az európai rendszert is. De azért még megemlítenék két ilyen országcsoportot. Ugye egyrészt azt mondtad, hogy a felzárkózó országok, a fejlődő országok, akiknek historikusan kevesebb a kibocsátása, meg szeretnének még egy kicsit iparosítani. De van két másik országcsoport, ugye az egyik az az Egyesült Államok, és itt Kaliforniát jó példaként hoztad, de hát azért az Egyesült Államok egésze, az nem nevezhető jó példának semmilyen szempontból. Tehát ők azok, akik ugye a Trump alatt ki is léptek egy kicsit, egy rövid időre a Párizsi Klímaegyezményből, majd most visszaléptek, de hogy ők nagyon messze vannak attól, hogy előjáró országnak nevezhessük őket, a második pedig az olajtermelő országoknak a csoportja, ahol hát az öbölmenti arab országok, vagy Oroszország brutális kibocsátásokkal rendelkeznek, és nekik nem nagyon érdekük, hogy ez változzon.
Nem, igen. Tehát az amerikai klímapolitika gyakorlatilag mint olyan azért nem is létezett. Azért szeretnek ilyen számokat mondani, hogy a kibocsátásuk hogyan csökken, ez inkább a gyakorlatilag a földgáz vagy forradalomhoz kapcsolódott itt a 10-es években, az segítette a szénalapú energiatermelést, a csökkent palagáz, igen, a kitermelése. Most azért látszik, hogy Biden ezt kicsit komolyabban veszi. Ennek az oka, hogy van egy ilyen szavazói réteg, akinek ez egyre fontosabb. Ezt csak a Sandersnél azért jól láttuk, és próbálja ezeket a szavazatokat megtartani a demokrata párt. Egyébként ugyanezt látjuk az európai szintéren is, tehát a zöldeknek az előretörése 2019-es európai parlamenti választásokon, de nemzeti kormányoknál is, ugye például Németországban a zöldek már koalíciós partnerek, tehát van egy ilyen alulról jövő, egyre erősebb politikai nyomás, hogy ezt a klímaváltozás kérdését komolyabban foglalkozzunk, és ez Amerikában is látszik. Most ugye ez a infláció csökkentési csomagot elfogadták Amerikában, ami azért egy nagy mérföldkő, tehát itt rengeteg pénzt fognak erre áldozni ott is, hogy zöld infrastruktúrát fejlesztenek, és a cégeket rábírják valamiféle fenntartható működésre. Most említetted az olajtermelő országokat, vagy Oroszországot, hát igen, ők gyakorlatilag minden szinten próbálják megfúrni ezeket az ambiciózus klímavállalásokat, ennek elég nagy szakirodalma van. Például a mostani COP-on is, egyiptomi COP-on sosem látott mértékű fosszilis lobbista volt. Ha most láttuk a híreket, akkor jövőre egy olaj-CO lesz a COP28 ugye vezetője. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, de itt nem látunk igazából semmiféle elmozdulást. Tehát, hogy ezek talán van egy kis leválás az olajról, de a földgáz az ugye nagyon megy, tehát próbál az ipar is ilyen szempontból előre menekülni, a földgázt ezt úgy frémelik, mint valami átmeneti energiahordozó, ami majd segíthet ugye a megújulók miatti fluktuációknak a kiküszöbölésére. Ugyanezt a játékot látjuk egy kicsit a hidrogénnél is, tehát a hidrogén, mint a jövő energiahordozója, de azért állítsuk elő ezt a hidrogént földgázból. Tehát meglátjuk, hogy milyen irányba fog ez menni. Most azért annyi pozitívum van a háborúnak, az ukrán háborúnak, hogy szerintem ez azért egy törés volt. Tehát az orosz fosszilis energiahordozóktól megpróbálunk leválni. Én nem vagyok túl pozitív ezzel a cseppfolyós földgáznak a ilyen mértékű felhasználásával, de sokan mondják azt, hogy ez tényleg átmeneti.
Most annak, hogy ilyen rettentő magasak voltak az árak 2022-ben, a gázárak, az olajárak, annak áramárak, annak volt hatása a kibocsátás kereskedelemre?
Gyakorlatilag, és most ezt úgy mondom, hogy a karbonárak is nagyon magasak voltak, ilyen 89 eurónak a környékén, de ha nézzük az összáremelkedést, akkor körülbelül 10-12%-áért felelt ennek a kiugróan magas gázárnak. Látunk ilyen politikai próbálkozásokat, például a lengyelektől, de egyébként a magyar médiában is, hogy hát függesszük fel az ETS-nek a működését, és akkor olcsóbb lesz az energia. Tehát azért látni kell, hogy még egy ilyen magas árnál is alapvetően nem elhanyagolható, de az összképet tekintve marginális.
Tehát azt mondod, hogy egy energiaárban körülbelül jelenleg olyan európai energiaárban úgy 10% a kvóta.
Igen.
Akkor próbáljuk meg értékelni ezeket a rendszereket. Ugye azt mondtad, hogy az nem nagyon valószínű, hogy globális kereskedés létrejönne belátható időn belül, már pedig nekünk ugye belátható időn belül kellene megoldást találni, tehát a klímaváltozás megállítására, az üvegházhatású gázok kibocsátásának globális csökkentésére a következő 1-2 évtizedben van még reális esélyünk, hogyha azt akarjuk, hogy a visszafordíthatatlan változások ne következzenek be. Tehát, hogy ez alatt az 1-2 évtized alatt azt a jelenlegi konstelláció, politikai konstellációk szerint nem tartjuk valószínűnek, hogy ilyen globális rendszerek létrejönnének, tehát ez globális megoldás nem fog adni az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésére, jól gondolom-e?
Nem, sajnos én nem így gondolom, tehát ami most megy, egyébként van egy ilyen úgymond összekapcsolt szénpiac, ezek az úgynevezett emissziócsökkentési piacok, amikor gyakorlatilag a nyugati cégek megvásárolják a saját kibocsátás csökkentési vállalásukkal egyenértékű kvótát harmadik országokba. Tehát ez úgy működik, ha például van egy nem tudom, csomagszállítási cég, az vállal egy 20%-os kibocsátás csökkentést, de nem tudja azután se, hogy a, nem tudom, az autóit azokat elektromos autókra cseréli, és a maradékot pedig azt mondja, hogy finanszírozok bizonyos projekteket a fejlődő országokban, például napelempark létesítését, és akkor azt, amivel az a napelempark létesítéssel sikerül kibocsátást csak elérni, azt pedig leírom az otthoni vállalásomnak a keretében. Na most ezt látjuk, hogy most gyakorlatilag ez lett a legnépszerűbb ilyen gyakorlatilag megoldás, ami felé érdeklődnek a nagyobb cégek. Tehát annyira nem szeretnék a saját működésüket megváltoztatni, hanem inkább megvásárolnák ilyen kompenzációs csatornákon keresztül. Ez egyébként a 2000-es években nagyon ment, 2000-es éveknek a végén, alapvetően nagyon sok probléma volt vele, tehát az úgynevezett addicionalitás elve alapján számolják ki ezeket a kibocsátás csökkentéseket ezeknek a projekteken keresztül, de hogy most egy napelempark is mennyi kibocsátás sikerül vele megspórolni, feltételezni kell, hogy egyébként mi lett volna az alternatíva, szén, vagy gáz, vagy esetleg atomreaktorból jött volna az energia, és akkor teljesen más számokat kapunk. Arról nem is beszélve, hogy voltak problémák földkisajátítással kapcsolatban. Tehát ez szerintem nagyon problematikus, azért is, mert gyakorlatilag megvásárolják a saját inaktivitásukat. Ezt egyébként az EU ETS-en keresztül lehetett ilyen úgymond krediteket venni, de a 2010-es években pont emiatt a problémák miatt ezt kivezették. De például a dél-koreai vagy az új-zélandi ETS-ben ezekhez a
projekt... Na most két problémát is felvetsz egyszerre. Az egyik ez a kibocsátás csökkentés mérésének a problémája. A másik ugye az, amit én továbbra is szeretnék tőled kérdezni, hogyha azt várnánk, hogy ilyen kereskedelmi rendszerek elérik a dekarbonizációt globálisan, Azt jól gondolom, hogy az illúzió. Tehát Európában működik ilyen, Kínában, ahogy leírtad, úgy működik, hogy közben nincsen egy sapka, hogy mennyi lehet a maximum, tehát ott akár nőhet is. A világ nagy részén pedig nem működnek ilyen rendszerek, és hát ugye itt növekvő szükséglet lesz, tehát a harmadik világban népességrobbanás van olyan országokban, mint Banglades, vagy Nigéria, vagy Pakisztán. Tehát ha globálisan nézzük, ugye tudjuk, hogy 10 milliárd fölé fogunk menni népességszámban, most már fölötte vagyunk a 8-nak, fejlődnek ezek az országok, tehát, és ezek nagyon nagy országok, tehát kicsi esélyét látom annak, hogy pusztán ezzel az egy eszközzel, ami a kibocsátáskereskedelem, belátható időn belül érdemben csökkenteni tudjuk a globális üvegházhatású gázkibocsátást. Ezt jól gondolom-e?
Abszolút. Abszolút. Tehát ha nézzük itt a kibocsátási trendeket, minden évben olyan szinten kéne kibocsátást csökkenteni, mint amit láttunk a COVID-járvány idején. Ahhoz, hogy egyáltalán reális elérhetőségbe kerüljön a párizsi klímavédelmi céloknak az elérése. Tehát ehhez képest nem, hogy ezt látjuk, hanem folyamatosan nő a kibocsátás globális szinten. Az ETS-től nem várhatjuk alapból az EU-s kibocsátás globális szinten ugye arányaiban csökkenő mértéket mutat, tehát hogy mi egyébként egyre kevésbé járulunk hozzá ez a problémához, úgymond. Meg amúgy is azt mondják, hogy ezeknek az árszinteknek sokkal-sokkal magasabbnak kéne lennie ahhoz, hogy valódi ösztönzőt jelentsen. Egyfelől a kibocsátás csökkentése és a technológiai váltása.
Ebben mind bele fogunk menni, ennek az értékelésében mindjárt menjünk bele, de hogy akkor azt kimondhatjuk, hogy bár ez lehet egy hasznos eszköz, tehát nem akarjuk azt mondani, hogy ezt dobjuk ki ezt az egészet, mert haszontalan, csak hogy közel sincsen ahhoz, hogy ez egy globális megoldás legyen.
Nem. Tehát elméleti szinten lehet ezzel játszani, realitás szintjén.
Nem. Oké. Jó, akkor értékeljük az európait, mert ugye azt mondtad, hogy tehát az egyik lehetséges értékelése az európainak, ami hangsúlyozzuk a legjobb, tehát hogy messze vezető rendszerről beszélünk, hogy mennyire csökken az európai összkibocsátás. És az előbb említetted, hogy az csökken, de erre meg ugye azt szokták mondani a zöldek, hogy hát igen, de hogy ez nem biztos, hogy önmagában csak a kibocsátás kereskedelemnek köszönhető, hanem hát nagyrészt például annak is köszönhető, hogy mondjuk a kelet-európai országok, amikor a szovjet típusú rendszereket abba hagyták, akkor ott volt egy összeomlása a kelet-európai nehéziparnak, ott az egy jelentős csökkenés, utána volt egy kiszervezése a fizikai termelésnek Kínába, tehát ma már még a nyugat-európai országok is sokkal kevesebbet állítanak elő fizikailag, mint egy-két évtizeddel ezelőtt, tehát tulajdonképpen exportáltuk Kínába egy nagy részét a kibocsátásunknak, és akkor most hencegetünk azzal, hogy nálunk csökken a kibocsátás, miközben üvegházhatású gázkibocsátás, miközben nő a GDP, de hát valójában ez azért lehetett így, mert Kínában jelentkezik. Az aztán szépen beimportáljuk ezeket a termékeket Kínából.
Abszolút. Tehát van is ennek gyakorlatilag egy növekvő szakirodalma, ami pontosan ezt próbálja számszerűsíteni, hogy ugye amiket ezeket a ipari létes vagy termeléseket kiszerveztünk, és utána visszajön Európában, ennek mekkora a szénlábnyoma. Egyébként feltételezhetjük, hogy még magasabb is, mert ugye ott a ottani környezetvédelmi előírások ugye alacsonyabbak. Tehát ez egy valós probléma. De most kicsit szűken veszük az EU ETS-nek a teljesítményét, az sem túl rózsás. Tehát, hogy ezt 2005-ben indult, akkori gyakorlatilag sokkal sem volt túl ambíciózus. Ennek az oka, hogy ezt a Kyoto-i egyezménybenhez kötött vállalásunkhoz kötötték, ami már akkor is mindenki tudta, hogy könnyen el fogjuk érni, pont azért, mert az 1990-es év volt a bázis év, és ugye ott a kelet-európai országoknál a nehézipar összeomlott, tehát a mi kibocsátásunk az jóval alacsonyabb volt, mint abban az időben, és ugye ezt a úgymond pluszt a nyugat-európai országok fel tudták használni. Aztán, hogy még rosszabb legyen a helyzet, azt mondta az EU, hogy minden ország saját maga oszthatja ki a kvótát a saját létesítményeinek. Tehát ugye mindenki is próbálta a saját iparát védeni, ezért mindenki több kvótát adott, mint amennyire szüksége volt. Tehát már a rendszer indulásakor egy kvótafelesleg alakult ki a szénpiacon, ami miatt gyakorlatilag értelmezhetetlenül alacsonyak voltak az árak a túlkínálat miatt. Akkor az EU lépett erre egyet, és akkor azt mondta, hogy nem, központilag lesznek ezek a kvóták, kerülnek kiosztásra. Tehát ez azért egy nagy előrelépés volt. Azt is mondta, hogy ezeket a nemzetközi krediteket nem használhatjátok fel, mert egyébként az még az európai karbonárnál is tizedébe került egyébként. Tehát, hogy próbálta egyre inkább szigorúbbá tenni a működést a szabályozó, de utána pedig jött a 2008-as válság, ami járt egy ilyen ugye, termeléscsökkenéssel, és kisebb energiafelhasználással, de ugye a kvótának a mennyisége az nem változott, csak a kereslet csökkent, tehát még több kvóta lett a piacon, ami csak így gyakorlatilag keringett a rendszerben, amit senki nem akart megvenni, és az ahhoz járt, hogy gyakorlatilag az indulás utáni első 10 évben rendkívül nyomottak voltak az árak. Tehát még ez az 5 eurós karbonár, ez egy maximum adminisztrációs teher a cégeknek. Ami megváltoztatta viszont ezt a helyzetet, az az úgynevezett pénzügyi stabilitási tartaléknak a bevezetése, amikor egyszerűen ezeknek a fel nem használt kvótáknak a nagy részét kivonták a piacról egy ilyen egyszeri huszárvágással, és ezzel teremtettek egy ilyen szűkösséget. Ez a mai napig ez a stabilitási mechanizmus ez él.
Tehát, miért hívják ezt pénzügyi tartaléknak, vagy mit csinálnak?
Piaci stabilitási tartalék. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy amikor nagyon nincs kereslet a kvótákra, akkor bizonyos mennyiséget visszatart az EU. Egyébként, amikor meg nagyon nagy a kereslet rá, most például, hogy bekapcsoltak egy több csomó szénerőművet a háború miatt, most pedig kicsivel többet hagynak a piacon.
Ez első hallásra nagyon furcsa, hogy a klímaváltozás korszakában lehetséges olyan, hogy nincs kereslet a kvótákra.
Van kereslet a kvótákra, persze, csak a kérdés az, hogy ez a kereslet, ez magasabb, mint a sapka. Mert nyilvánvalóan, hogyha egyébként a plafonnál alacsonyabb a kereslet, akkor egyébként ezek az árak nem lesznek magasak.
Tehát, hogy akkor nincs túlambiciózusan megszabva a sapka?
Nincs, igen. De most ezzel azzal, hogy elfogadták a Fit for 55-ot, így annak a mértéke, hogy a sapka milyen ütemben csökken, ez most sokkal meredekebb lesz. Tehát eddig évente a kvótáknak a száma 2,2%-kal csökken, és ez most fel fog menni 4,3%-ra, sőt 2028-tól, amikor már a karbonvám is fog úgymond üzemelni, akkor pedig egyre gyorsabban fog csökkenni.
Elmondható ez, hogy ez eddig igazából nem ütötte meg, tehát hogy nem volt annyira ütős az az ár, ami így létrejött ezen a piacon, de lehetséges, hogy pár év múlva tényleg ütni fog ez az ár.
Igen. Amit láttunk, hogy viszont az ETS az hozzájárult ahhoz, hogy a szénalapú energiatermelés azért radikálisan csökkenjen az EU-ban az elmúlt 15 évben. Tehát ez egy ilyen viszonylag technológiai könnyű ez a váltás.
Szénalapú alatt konkrétan a szénre gondolunk, tehát nem a gázra, igen, meg a karbonokra, hanem a szénre, a kőszénre.
Igen, ennek a technológiai váltása viszonylag ugye egyszerű földgázra. Most kéne ugorni egy nagyobbat a megújulókra, esetleg nukleáris energiára. Tehát, hogyha elég magasak lesznek az árak, akkor láthatunk ilyet. Egyébként igen, születtek ilyen empirikus kutatások ezzel kapcsolatban. Azt mondták, hogy az ETS-nek a szerepe a megújulóknak a térnyerésének az alacsony. Tehát a szubvencióknak sokkal nagyobb hatása volt. Ma inkább az egyetértés a szakirodalomban, hogy a különböző szénárazási mechanizmusok azok egy fontos pillérei a klímapolitikának, de nem lehet az egyetlen. Tehát, hogy kellenek ezek a különböző más állami ösztönzők és szabályozások. Ami fontos, hogy például egy szabályozás, másfajta szabályozással ellentétben az ETS és a szénadó, az nagyon komoly bevételeket generál az államnak, amit utána különböző szociális vagy társadalmi projektekre, vagy dekarbonizációs törekvésekre visszaoszthat. És azért ezek a bevételek, ha elég magasak a karbonárak, most például Lengyelországban több mint 1% a GDP, tehát a GDP 1%-ának megfelelő bevételek jönnek, és azért ez egy elég komoly újfajta forrás.
Említetted az előbb, hogy nagyobb hatása volt a szubvencióknak, mint a karbonkereskedelemnek, de hogy mik ezek a szubvenciók, támogatások, mekkorák ezek, és miért van nagyobb hatásuk, mint a karbonkereskedelemnek?
Megmondom őszintén, hogy ez nagyon nem értek, de hát például kötelező, hogy előírt tarifán veszik be a megtermelt napenergiát.
Tehát, hogy a fenntarthatóknak a támogatásáról beszélsz.
Igen, fenntarthatók.
Mert ugye nekem erről az jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy hát azt se felejtsük el elmondani ebben az adásban, hogy a fosziliseket is támogatjuk továbbra is. Tehát, hogy az a durva helyzet van, hogy miközben próbáljuk technológiai, mennyiségi kvótákkal, szabályozással visszaszorítani, de közben továbbra is az a helyzet, és ugye megosztottál velem egy IMF dokumentumot, egy IMF tanulmányt, ami azt mutatja, hogy mind a mai napig, úgy, ha világszinten nézzük, akkor úgy 5-6-7%-át a GDP-nek költik el az országok arra, hogy a fosszilis cégeket támogassák. Ez regionálisan változó, de még az Európai Unióban is plusz 3 környékén van, és a legdurvább adat az Oroszország, ahol majdnem a harmada a GDP-jüknek elmegy arra, hogy különböző módokon támogassák a fosszilis cégeket, tehát világszerte, annak ellenére, hogy dekarbonizációról lenne szó, nem csak a fenntartható energiát támogatjuk, hanem továbbra is a fosszilis cégeket is támogatják a költségvetések. Ez azért döbbenetes, nem?
De abszolút döbbenetes. Tehát ha megnézzük, hogy mennyi pénz jön be, például az globális szénárazási mechanizmus, az körülbelül 50 milliárd dollár, ez a tizede, vagy más számítások szerint százada, amit fosszilis támogatásra költünk globálisan. Egyébként sok helyen ennek a kivezetése politikailag az ugyanannyira nehézkes, mint a szénárazási mechanizmusoknak a bevezetése, tehát ugyanúgy megemeli az alapvető termékeknek az árát. De azért látszik, hogy bizonyos országok gondos tervezéssel azért vannak nagyon pozitív eredmények is, afrikai országokban is, vagy Malajziában például, most mondtam egy példát,
Indonéziában, Iránban, tehát több olyan példát lehet mondani, ahol reálisabban áraznak már.
Igen, viszont arra is sok példát látunk, ahol megpróbálkoztak ezzel, és tüntetésekhez vezetett, illetve gyorsan.
De az indonéz példa az pont ez volt, hogy először tüntetések voltak, majd utána úgy oldották meg, hogy egy másik gondolás szerint visszaosztották a növekvő bevételeket, és így akkor van. Viszont átment a rendszer Indonéziában.
Így van, és tehát a szénárezési mechanizmusnál is hasonló, hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy bizonyos módon visszaosztjuk ezeket a bevételeket, akkor azzal sokkal elfogadhatóbbá tudjuk tenni ezeknek a politikáknak a bevezetését. Tehát például az embereknek azt mondjuk, hogy az ebből befolyt pénzt további klímavédelmi vagy zöld projekteknek a végrehajtására költjük, akkor azért van egy olyan pont azok a szavazói bázis, akik sokkal erősebb klímapolitikát várnak el a kormányoktól, ők hajlandók még többet fizetni. Azt is... Másik, hogy ugye a szegényebb háztartások általában többet költenek energiára és más alapvető termékekre, ezért őket rosszabbul érinti. Viszont körülbelül 30%-át visszaosztjuk ezeknek a bevételeknek a szegényebb háztartásoknak, ők nem fognak rosszabbul járni, mint előtte. Ami azért jó, mert őket meg tudjuk védeni a káros társadalmi hatásoktól, plusz az embereknek az igazságérzete is jó marad, mert látják, hogy a szegényeket nem sújtja jobban. Tehát, hogy ezt így össze lehet rakni elég jól, hogy ne
se... Ezt említsük meg, hogy az Európai Unió ezt már meglépte, tehát, hogy az Európai Unió létrehozott egy ilyen szolidaritási alapot, ahova pontosan ilyen célra érkeznek pénzek a legszegényebbeknek a támogatására, hogy elkerüljük azt, ugye, ami a sárga mellényesekkel volt Párizsban, hogy fölháborodtak a legszegényebb emberek, hogy a Macron gyakorlatilag rájuk akarta verni a dekarbonizációs átmenetnek a költségeit, akik a legkevésbé tudták ezt megengedni maguknak, és nem pedig a gazdagokra. Tehát, hogy az EU-nak van egy ilyen alapja, amelyik pontosan ezt célozza.
Igen, és ez pont a kvóta bevételekből. Tehát azt fontos látni, hogy az EU még jobban el fog mozdulni erre a szénárazási irányba, mert be fogja vezetni egy másik emissziókereskedelmi rendszert a közlekedési és fűtési szektorokra, ami azonnal érezhető és áremelkedéshez fog vezetni a legtöbb háztartásnak. És itt a bizonyos része, bizonyos kvóta mennyiség elsősorban a nyugati országokból, az egy külön alapba fog menni, a szociális klíma alapba, amiből alapvetően Magyarország is fog kapni egy elég tetemes mennyiséget, és ezt a szegényebb háztartásoknak a megsegítésére, vagy a szenes régióban dolgozóknak a megsegítésére fognak fordítani. Ezen kívül van további alap is, tehát van egy ilyen szociális vonala ennek a klímapolitikának, de van egy innovációs és egy modernizációs alap, mi mind a kettőből fogunk kapni, ezt is a kvóta eladásokból fogják finanszírozni. Az innovációs alap azok ilyen demonstrációs projekteket finanszíroz, ilyen van Magyarországon is, például a geotermikus hőnek a hasznosítására irányú Szeged környékén, míg a modernizációs alapból pedig az energetikai rendszerek minket tudjuk fejleszteni. Magyarország ebből próbálja egyébként a mátrai erőművet szenesből földgáz és biomassa égetésre átállítani. Ez most nem tudom, hogy hogy áll pontosan ez a projekt.
Én úgy tudom, hogy zajlik már.
De hogy ebből a pénzből tudjuk-e finanszírozni, tudja ez a kérdés, vagy mekkora részét. Tehát, hogy több fronton is működik ez a fajta gyakorlatilag átállási elősegítés társadalmi, technológiai vonalon.
Uh-huh. Jó. Van-e még olyan kérdés, amit nem érintettünk az emissziókereskedelem kapcsán?
Más nem jut eszembe.
Jó, az jó, hogyha úgy érzed, hogy kimerítettük ezeket a dolgokat. Tehát azt próbáltuk meg akkor itt megtenni, hogy egyrészt összefoglalni, hogy mi ez a rendszer, kicsit összehasonlítani más potenciális lépésekkel, kevésbé piaci alapú, inkább szabályozási vagy állami beavatkozásra alapuló rendszerekkel, beavatkozásokkal. Megpróbáltunk egy kicsit nemzetközi kitekintést adni, tehát elhelyezni azt, hogy a mi európai rendszerünk az mennyiben vezető, és hát önmagában értékelni, hogy mennyire hatékony, vagy mennyire járul hozzá a dekarbonizációhoz, és hát megpróbáltunk egy kicsit ennek az igazságossági hatásairól is beszélni. Én nagyon szépen köszönöm Muth Dánielnek, a téma szakértőjének azt, hogy vállaltad velem ezt a beszélgetést. Köszönöm, Dániel.
Köszönöm a meghívást, ez a beszélgetés. Sziasztok!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.